Tavaly novemberben volt Győrben egy drámaíró verseny. Ezek eléggé furcsa alkalmak, azt jelentik, hogy 24 óra áll rendelkezésre, hogy egy kihúzott témából, tehát egy újságcikk kihúzása után a kihúzott szereplőkre és kihúzott rendezőkre írjon az ember egy darabot, és másnap azt bepróbálják, és este be is mutatják. Tehát ez úgy nézett ki, hogy mit tudom, elkezdtük péntek reggel, 10 órakor Lackfi János húzta ki a 8 cikkből az egyiket, és másnap este 7 órakor kezdődött az előadás. És közben mi egész éjszaka írtunk, Vörös István, Posgai Zsolt meg én. És tudtuk azt, hogy megmutatták, hogy melyik 8 cikkből fognak húzni, és az egyik az volt, hogy Győrben egy kvázi hajléktalan pasas nyert 630 millió forintot a lotton, és ez 2 évvel ezelőtt történt, és építetett a háza, vett egy házat, és a kertjébe építetett egy medencét, amiben tengervizet tett, és akkor tenger van a kert végében, és ezt egy kicsit ilyen bulvárosan habozta a helyi lap, hogy milyen érdekes, hogy tenger van a kert végében. És emlékszem, amikor elolvastam a 8 cikket, akkor magamban azt mondtam, hogy jaj, Istenem, add, hogy ezt húzzák ki. És volt egy színész ötös, és ismertem őket, és gondoltam, hogy jaj, hogyha azt húznák ki, és ezt a tengeres történetet, ez nagyon-nagyon jó lenne. És mit ad Isten, ezt ki is húzták, és egy annyira szerettem magát a dolgot írni, hogy ez megszületett éjszaka a darab, másnap megcsinálták az előadást. Felolvasó színház volt 600 fő előtt, tehát a Győri Nagy Színháznak a terme teljesen megtelt, és akkor felolvasták a 3 egyfelvonásos darabot egyiket a másik után. És a végén odajött hozzám egy hölgy, egy eléggé korpulens hölgy, és azt mondta, hogy ő ennek a hajléktalan milliómosnak a felesége, és ő teljesen meg van döbbenve attól, hogy az első jelet és az utolsó jelet az pont így történt, hogy meg van írva. És hogy nagyon kér, hogy menjek el hozzájuk, és látogassa meg. A férje most elvonó kurán van, de hamarosan végez vele, és akkor szívesen látnak egyszer. Körülbelül 2 hónap múlva el is mentem, és egy olyan hihetetlen mély történetnek voltam a tanúja, amikor az élet valahogy az embert szembe állítja azzal, hogy vannak neked álmaid? Mekkorák a te álmaid? Mi kell ahhoz, hogy a te álmaid létrejöjjenek? Miért élsz, hogyha az álmaidat nem tudod megcsinálni, vagy hogyha egyáltalán nincsenek is álmaid? Annyira gyönyörű volt, annyira csehovi volt az egész történet, tehát olyan volt, mintha a 3 nővérnek ajándékoznának egy vonatot. Hogy menjetek Moszkvába, itt van az egész szerelvény a tiétek, és ott ülnek az állomáson, és lassan elmegy a vonat. Tehát teljesen így nézett ki. Izgatott az, hogy az embernek milyen álmai vannak. Mert általában azon szoktunk nyafogni, hogy nincs pénzünk, ezt csinálnánk, azt csinálnánk, tehát mindent valahogy az álmokat mindig a pénztől tesszük függővé. És ennek az embernek pedig megadatott, hogy azt csináljon, amit akar. És na akkor mit csinál az ember, amikor minden lehetségessé válik. Tehát engem ez izgatott a darabban. És ezt a Nemzeti Színházban már felolvastuk 1-2 hónappal ezelőtt, és nagyon-nagyon jól fogadta a közönség. Tehát, hogy egy filozófikus bohózat igazából, tehát nagyon sokat lehet nevetni rajta, de az ember mikor hazamegy, akkor elgondolkozik, hogy ő hasonló helyzetben mit csinálna.
És a főszereplők, akik ihlették a darabot, látták, hallották az előadást?
Persze, sőt a Kézdivásárhelyi Színház felfedezte az első kidolgozásnak a példányát az interneten, és ők be is mutatták Skandináv Lottó címet. És akkor a A Lotto milliomos a feleségével elment kézdivásárhelyre, és megnézték a bemutatót, és nagyon-nagyon-nagyon szerették az előadást, rengeteget nevettek, onnan fel is hívtak a színházból, hogy micsoda csodálatos dolog ez. És az előadás végén meg a rendezőben Kolcsári Otszóban volt annyi színházi érzék, hogy megkért, hogy álljanak fel, és a közösség megtapsolta őket, hogy ők szerepeltek a színdarabban. Tehát ami teljesen valószerűtlen. És ezt az egészet az HBO nevű csatorna vette, mert egy dokumentumfilm készül az életükről, meg erről az egészről. Úgyhogy ez valójában így lenyűgöz az egész történet.
Milyen kérdések vetődtek fel a nyeremény kapcsán? Erre nagyon kíváncsi lennék. Tehát, hogy mit fejtegetnek a drámában?
Hát elsősorban azt, hogy mennyire teszi tönkre az emberi viszonyaidat. Tehát onnantól kezdve, hogy egy ilyen főnyereménnyel a zsebedbe hazamész, akkor vannak-e még őszinte viszonyaid? Tehát, hogy azok, akik addig megmondták neked, hogy ide figyelj, Orsi, nem szép a szemüveged, azok megkockáztatják-e ezt a továbbiakban, vagy pedig azt mondják, hogy jobb, hogy ezt elhallgatják. És azt éreztem náluk is, hogy ezzel volt a legnehezebb számolniuk, hogy miért közelednek hozzájuk az emberek valóban érdeklődésből, vagy pedig a pénzre hajtanak. És ugyanez feltevődik az emberek szemszögéből is, tehát az, aki mondjuk addig éveken keresztül be nem kopogtatott hozzájuk, és egyszer csak úgy érzi, hogy fel kell keresnie őket. Na, ott mi történik?
És erről őszintén mertek hallani?
Őszintén beszéltek, de ez látszott is az egész környezetükön, tehát látszott, hogy nagyon-nagyon megkavarta őket a pénz. Eltelt egy olyan majdnem 3 év, amíg elkezdtek egyenesbe jönni lelkileg. Tehát, hogy amíg elkezdték azt feldolgozni, hogy ők gazdagok, és ők megtehetnek bármit. Egyébként olvastam ilyen statisztikákat, hogy az ilyen multimilliárdosok, akik lotton nyerték a pénzt, átlag 3 év alatt szoktak teljesen elszegényedni, és adósok börtöne, meg szegényház, meg az összes többi. Tehát annyi idő alatt vernek a fenekére ennek a nagy sumának. Ők eléggé jól állnak ilyen szempontból, még van pénzük. Én meggyőződéses drámaíró vagyok, tehát én semmi más nem írok. Nem írok verset. Néha, hogyha egy darabba valakinek kell egy gyerek dalt elénekelni, akkor azt megírom, de sem epikát, sem regényt, sem novellát, semmi egyebet, csak a drámát. Engem csak a dráma érdekel, tehát semmi más műfaj. Olvasni igen, de művelni nem. És ezzel nagyon sokat gondolkoztam, hogy vajon miért van ez így? Tehát, hogy van-e olyan típusú egy drámai tehetség, és van-e olyan, hogy prózai vagy lírai, az nyilvánvaló van, mert vannak par excellence költők, akik igazából más műfajban nem is alkottak olyan jelentőset. És nekem mindig a Csehova kiinduló pontom, aki talán a legprózaibb drámaíró, tehát aki folyamatosan történeteket meséltet a szereplőivel. Nagyon kevés a valódi konfliktus, színen kívül lövik főbe egymás, szíven kívül ég le a város, színen kívül abszolút. Tehát ilyen szempontból, és ott is mesélik a történetet, bejön valaki is elmeséli, hogy mi történt kint. Ezért is van kar, aki ugyanakkor meg együtt érez vele, hogy jaj, szegények, mi történt ebben a helyzetben. És nekem, amikor egyszer ráláttam arra, hogy mi a drámának, mi műfajnak a lényege, ez nagyon érdekes, hogy Marrakesben történt. Tehát Marokkónak az egyik nagy városa, és ugyan 6-7 évvel ezelőtt kirándultunk ott a feleségemmel, és volt egy berber idegen vezetőnk. Az, hogy berber, az onnan látszott, hogy a testéhez képest aránytalanul nagy volt a feje, és az egész pasason volt valami fajta ilyen nagyon, nagyon furcsa vadság. Tehát, hogy a kérdései mögött is mindig lehetett érezni, hogy neki egyáltalán nem mindegy, hogy mit kérdeznek, és ő mit válaszol. És nagyon jól beszélt franciául, de lehetett érezni, hogy a kősivatagból jön. És ő vezetett végig bennünket a városon, és egyszer csak volt egy nagyon érdekes épület, a 70-es években, de lehetett látni, hogy zsinórpad is van rajta, mert ez egy egészen speciális építészeti szerkezet a színházakon. És ahogy elértünk a bejárathoz, ki volt írva, hogy második Hasszán királyi színház. És kérdem az idegenvezetőt, hogy ez micsoda. És mondta, hogy hát ez Marrakesnek a színháza. És kérdeztem, hogy itt mit játszanak? Mondta, hogy hát itt minden van. Itt van varieté, itt van flamenco, itt minden van. És kérdem, és vannak prózai darabok is? Azt mondta, hogy értem ezt? Hát mondom, olyan, amikor egy történetet elmondanak, azt mondja, mese? Na nem, amikor ketten, hárman beszélgetnek, és előadnak egy történetet. Szóval talk show? Mondom, nem. Amikor azt játsszák, hogy, hogy mondjuk a szerető bent van a szekrénybe, a férj beront, és azt kérdezi, hogy hol van az illető. És a feleség azt mondja, hogy nem tudom, miről beszélsz. Döbbenet a pasasnál, azt mondja, és ezt miért csinálják? Hát mondom, azért, mert nézik. Szóval nézik kik? Hát mondom, mindenfajta emberek. Szóval rokonok? Mondom, nem, nem. Hanem nézik valakik, akik bejönnek, hogy ezt a történetet megnézzék. Aztán is a szerető az miért jön el a színházba bebújni a szekrénybe, hogy ez miért van? Hát mondom, az, az nem a szerető igazából, csak úgy tesz, mintha a szerető lenne, és ezek nem is rokonok egymás között. Aztán, hogy nem a szerető, hát akkor miért bújjon a szekrénybe? És végig kérdezte teljes döbbenettel a drámaírásnak az alapjait, és a végén a teljes ledöbbenés az akkor következett be, amikor azt mondtam, hogy, hogy és ezért a nézők pénzt fizetnek, és azok, akik ezeket a kitalált történeteket, amihez semmi közük nincsen, tehát nem a felesége, nem is tetszik neki, nem is csalná meg a férjét, mert nincs is férje, tehát akik ezt a képzeletbeli dolgot előadják, azok pedig színészek, és ezért pénzt kapnak. És mondtam neki, hogy ez nem egy kitalált történet, mert a feleségem ebből él, és én is. Még most is előttem van ennek az embernek az egyszerű döbbenete, hogy ez nem létezik. Úgy, hogy egy francia nyelven jól beszélő idegenvezető volt Marokkóban, ami azért nincs a világ végén. És elgondoltam utána, hogy, hogy mennyire érdekes az, hogy maga a dráma, mint műfaj, az a személyiségnek ezzel a furcsa kezelésével függ össze, amit mi Európában művelünk. Senki másnak nincs drámája, tehát az indiánok számára ismeretlen, Afrikában nincs, az Indiában volt egy 100-120 évig, de nem tudjuk igazából, hogy milyen volt, a kínai, aki egy szertartás, a japán, aki aztán még szertartásabb, de hogy a személyiség torzulását, vagy a személyiségnek a különlegességeit csak Európában énekeljük meg. Mindenhol máshogy a társadalom ezeket kitaszítja, ezeket az elemeket. Tehát egy Oidipuszt elfelejtenek nagyon gyorsan a kínaiak, hogyha ilyesmi előfordul. Mi most már 2500 éve hurcoljuk magunkkal Oidipusznak a tettét, mint az emberről szóló valami csodát. És én úgy érzem, hogy a történetmesélés, illetve a hősi ének, vagy az ének, amiből kifejlődött a líra, az minden népnél megvan, de a drámairodalom, vagy a dráma maga, mint műfaj, ez egy speciálisan európai találmány, és valami fajta belső szükségletből fakad. Tehát olyasmiből, amiben a személyiségnek a titkait meg szeretnénk érteni.